Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapigét, ami ma a Lukács evangélium a 16. fejezetének a 26. versétől a 28. verséig tart, de én elolvasnám a 19. verstől újra egészen a 28. versig Isten igéjét. Volt egy gazdag ember, aki bíborban és patyolatban öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus és felvitetik tett az angyaloktól Ábrahám kevelére. Meghalt a gazdag is és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelé Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa a vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm el hangban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, épp úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Szent szavad, várom, hogy jelensd meg én nekem magad. Minden szó, mit mondasz, kincsel is felér, éhező szívemnek éltető kenyér. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az Úr Jézus azért mondta el ezt a történetet, mert rá akar döbbenteni bennünket, nagyon is evilági, anyagi, zárt világba rekedt embereket, hogy döbbenjünk rá, hogy nem ez a valóságos világ, az egyetlen létező világ, sőt, nem az elsődleges világ. Az elsődleges világ jelenleg számunkra láthatatlan világ. És erre akar rádöbbenteni minket az Úr, hogy ezt vegyük komolyan. És azt is vegyük komolyan, hogy ennek a láthatatlan világnak két része van. Nagyon világosan és nagyon sok helyen beszél erről az Úr igéje, hogy csak például egy igére utalok, ugye amikor Pál apostol az Efezusi levél 6. fejezetében beszél a mi küzdelmünkről, harcunkról, akkor azt mondja, hogy nem test és vérellen van nekünk tusakodásunk, hanem a mennyei magasságban lévő erők és hatalmak ellen, a gonoszság világbírói ellen. Ugye tetszenek látni, hogy rögtön átkapcsol az ige egy teljesen számunkra ismeretlen világba, amelyik viszont létező világ. amelyik áthatja ezt a mi világunkat, ez a gonosz világ is áthatja, de áthatja az Isten drága, kegyelmes országa és az ő hatalma. Sokan feltették már nekem azt a kérdést, hogy jó, hát ha az Úr Jézusé minden hatalom menjen és földön, akkor miért nem látszik az ő hatalma? És én erre mindig azt mondom, nagyon is látszik az ő hatalma. Az ige így mondja, milyen nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Nem a világon látszik az Isten hatalma elsősorban. Bár aki józan ésszel figyeli, ott is felismerhet Isten ítéletét, meg kegyelmes korszakait, de minden esetre az ő hatalma pont rajtunk látszik meg. Abban, hogy megment bennünket ezektől a gonosz erőktől és hatalmaktól. Mi nem valami semleges térben élünk. Emlékszem, egy idős asszony azt mondta nekem egy ige hirdetés után, hogy tiszteletes úr, már ne haragudjon, nem azért jövök én ide a templomba, hogy itt is nyugtalanságot ébresszem bennem, én azt szeretném, hogy legalább egy héten, egy órán egy csendes, békés helyen tölthessem el. Teljesen ismeretlen volt számára ez a valóságos, láthatatlan világ. Nem értette, pedig érthette volna. Saját életünkből is megérthetjük, hogy nem semleges térben élünk, hanem ellenséges erők között. Küzdelmünk vannak, napi harcaink vannak, nem test és vér ellen. Tehát nem egymás ellen, nem emberek ellen, hanem a mennyei magasságban lévő erők és hatalmak ellen. És ez az Úr Jézusnak a nagyon-nagyon komoly és drága figyelmeztetése, hogy igenis számoljunk azzal, hogy van ez a láthatatlan világ, és ennek világos két része van. A Jelenések könyve is beszél arról, hogy az utolsó időkről, hogy jaj a földnek és a tengernek, mert eljött hozzátok a sátán, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát olyan korban élünk, amikor így is mondhatnám, hogy a sötét erők, a sátáni hatalmak ösztüzet tudítanak az emberiségre, és mindenek előtt a hívő népre, ránk. Én átélem ennek az egyre fokozódó támadásnak a valóságát. Én azt gondolom, minden imádkozó, hívő, igét olvasó ember látja, tapasztalja az életében, hogy mekkora támadásnak vagyunk kitéve. Persze mindenkor embere, mindenkor hívő emberek ki volt ennek téve. És azért kezdtem el erről beszélni, mert az, hogy valamit mi nem látunk, és nem látjuk a láthatatlan világot, az még nagyon is valóságos, nagyon is létező, és létező az a drága, számunkra szinte kibeszélhetetlen, csodálatos világ, amit fel se tudunk igazán fogni, mert nincsenek fogalmaink, amit Pál apostol is csak így tudott megfogalmazni, hogy amit ember szíve meg sem gondolt, amit ember szemmel nem látott, az készítette az Isten az ők szeretőknek. Valami olyan csodálatos világot, amihez foghatót itt a Földön el sem tudunk képzelni. Tehát két részből áll az a világ, és az Úr azt akarja, hogy ott legyél vele ebben a csodálatos világban. És nagyon fontos megérteni, hogy ennek csak egyetlen feltétele van, amit az előbb hallottunk kedves testvérünktől, hogy amikor átadta az életét az Úrnak, amikor elfogadta őt, abban a pillanatban Isten országához tartozok, az Úr elfogad engem. Szoktam kicsit humorosan elmondani, hogy amikor fülig koszosan hazaér a kisgyermek, akkor nem cseréljük le. Az az én gyerekem. Megmosdatom. Ezt teszi veled az Úr. Ne hagyd, hogy kétségbe ejtsen téged a sátán, ha te szíved szerint döntöttél a te urad mellett, ha szíved szerint elfogadtad őt, bűnbocsánatát, kegyelmét, uralmát, akkor az ő gyermeke vagy, és soha nem fog elengedni. Azt mondta az Úr Jézus, az én kezemből senki sem ragadhatja ki őket, mármint az ő juhait. De még hogy, ha még ez is kevés, akkor hozzátette, hogy az én mennyei atyám mindennél nagyobb, és az ő kezéből senki nem ragadhat ki. Csak te ragadhatod ki magadat az ő kezéből. Senki más, sem magasság, sem mélység, se halál, se fejdelemségek. Azért próbálom felvázolni ezt a túlvilágnak ezt a kettőségét, mert ezt látjuk. Ezt látjuk, ezt tárja fel előttünk az Úr. Érdekes módon azt mondja Ábrahám, mert hiszen itt az Úr Jézus a narrátor, ő mondja el a történetet, és Ábrahám szájába adja azt a mondatot, hogy ide nem jöhetsz, Lázár sem mehet oda. Hiába kéred most, hiába szeretnél most találkozni Lázárral. Nem vihet neked hűsítőt, nem vihet neked csillapítót. Ez a borzasztó, amit Jézus ebben a mondatban kimond, hogy azon a világon nincs kábítószer. Nincs pálinka, nincs alkohol, nincs csillapítószer. Ott egyszerűen ég az a belső tűz, az a lelki tűz, amely Isten ítéletét jelenti az ember fölött. Isten ítéletét mindig egy tűz jellemzi a Bibliában, hogy ha Isten ítélete alá vettetett az ember. Nincs átjárás. Ez egy nagyon fontos igei kinyilatkoztatás, hogy onnan, mármint a mennyországból a pokolból a mennyországból nincs átjárás. De látni fogjuk, hogy ide sincs átjárás. Tehát akik egyszer átmentek a láthatatlan világba, ide soha nem jöhetnek vissza. Legalábbis majd akkor jöhetnek, ha az Úr Jézussal a megdicsőült szentjei megérkeznek, amikor ő átveszi a világ felett az uralmat. Egyébként egyetlen lélek sem jöhet vissza. Tehát a spiritizmus gondolata az alapvetően hamis, ördögi gondolat. Hát látjátok, pokolba fogant gondolat. Pokolba fogant gondolat, mikor azt mondja, hogy atyám küld el Lázárt. Nem küldheti el. Mert nincs átjárás. Akkor hogy látja? Ez nagyon érdekes, hogy hát ott lehet látni. Igen, figyeljetek meg a megszállottakat, amikor az Úr Jézus mielőtt kiűzné belőlük a gonosz szellemet, ezek a szellemek látnak. Mert ők a láthatatlan világ részén. Nem az ember lát, hanem a benne lakó gonosz lélek. Akkor azt mondja, tudom ki vagy, az Istennek a szentje. És akkor Jézus elnémítja ezeket a gonosz lelkeket, kiűzi a megszállott emberekből. Tehát tudnunk kell, hogy ebben a világban a halottak ugyan nem jöhetnek vissza, de a démoni lelkek jelen vannak. Jelen lehetnek. És ezt nagyon fontos tudnunk. És nem játszhatunk semmiféle okkult dologgal. Ez a szó, hogy okkult, ez azt jelenti, hogy titkos. Így is mondhatnám titokzatos, titkos dolgok, összefoglaló, gyűjtő neve, vagy okkult, vagy okkultizmus, aki olyan dolgokkal foglalkozik, ami ez a sötét oldalhoz tartozik. Azt írja jelenesen könyvben, hogy a sátán homlokára az van írva, hogy titok. Tehát az okkultizmus az onnan ered a sátántól. És ezt nem veszik komolyan emberek. Nem veszik komolyan. Egyszerűen nem fogják fel, hogy mi milyen veszedelmes szellemi támadásokkal vagyunk kitéve. És egyszerűen nem szórakozhatunk olyan dolgokkal, ami a sötét oldalhoz tartozik. Hát honnan tudhatja egy mai ember, hogy mi tartozik az Isten országához, mi tartozik a sötétséghez? Ugye még egy kicsit megértessem a testvérek, hogy mennyire így van. Hallgassuk meg, mit mondott Pál apostolnak az Úr Jézus, azt mondja, elküldelek. Amikor őt elküldte, amikor ő apostolává avatta, azt mondja, hogy elküldelek, hogy nyisd meg a szemüket. Hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából Istenhez térjenek, és hogy az én nevemben megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget a megszenteltek között. Micsoda csodálatos mondat! Az Úr Jézus ebben a két mondatban elmondja a lényeget. A sötétségből, a világosságra, a sátán hatalmától Istenhez térjenek. Ezt a programot ajánlja nekünk a mi Úrunk. És erről van szó itt is. És ennek itt kell bekövetkezni. Ahogy ezt már tegnap is elmondtam, a mennyország kapuja itt van. Itt lehet átmenni, itt van átjárás. Ott nincs átjárás. Látjátok, ott nem lehet átmenni a pokolból a mennyországba, még fordítva se. Itt van átjárás. Azt mondta nekem egyszer valaki, egy csendes héten, hogy számára nincs bocsánat. Ő olyan messzire ment, hogy az lehetetlen, hogy Isten neki megbocsásson. Elmondta, hogy a fiatal korában megtért, aztán szép lassan hátat fordított az Úrnak, belekeveredett mindenféle okkult dolgokba, agykontrollba, mindenféle sötét tanfolyamokat végzett, és aztán azt mondta, nem tudom elhinni, hogy Isten ezt megbocsátja nekem. Nem tudom elhinni, hogy én még megtérhetek. És aztán én biztattam, hogy természetesen. Ebben a világban még van bocsánat. Ebben a világban átjárás van. A sötétségből a világosságra, hiszen erre hív minket az Urunk. És az volt a csoda, hogy ennek a csendes hétnek a végén teljes boldog örömmel az Úr gyermekévé lett. Ez már nagyon régen volt, és azóta is az Úrnak drága szolgáló gyermeke az illető. Tehát bizony át lehet menni a sötétségből a világosságban. És tudjátok, mi a legmegdöbbentőbb? Ebben az egész kérdésben van valami rettenetes, fájdalmas dolog, ami számomra újra és újra, hát nem is tudom, olyan fájdalmat okoz, hogy alig tudom elmondani. Beszélek Bibliát ismerő, magukat hívőknek nevező embereknek. Benne vannak okkult dolgokban, és nem akarják elfogadni, hogy az helytelen. Nem akarják elfogadni, hogy az bűn. Meg akarják nekem magyarázni, komolyan, meg akarják. Volt, aki két oldalba leírta nekem, és elmagyarázta, hogy az akupunktúra az nem az ördögtől való. Hát testvérek, egy szintiszta kínai varázslás. Akkor hogy ne lenne az ördögtől való? Ugyanúgy elmagyarázzák nekem magukat keresztényeknek nevező emberek, hogy a jogával nincs semmi probléma. És akkor egyszerűen nem értem ezeket az embereket. És így próbálom megközelíteni a kérdést számukra, és most számotokra is szeretném ezt a megközelítési módot elmondani. Mert én, igen, megtanított az Úr arra, hogy gyermekem, amire én azt mondom, hogy én utálom, hogy ez nekem nem tetszik, akkor fogadd el, hogy az én szememben utálatos. Most, ha én tényleg őszintén Isten gyermeke vagyok, vagy csak legalábbis szeretném tisztelni az én drága Uramat, hát akkor nem riaszt vissza engem az a gondolat, hogy olyasmit teszek, amiért az én Uram harat vonom magamra, vagy csak megbánom vele. Hát ha valaki valakit szeret, hát biztos mindenkinek van olyan valaki az életében, akit nagyon szeret, hát akkor nem szokott fájni, ha mégis megbántod. És aki igazán szeret valakit, az ő kedvéért nem mond le olyan dolgokról, ami őt megbántja. Nem tudom jobban kifejezni, de valahol így kell megközelíteni, hogy ne tegyek én semmi olyat, amivel az én drága mennyei édesatyámat és az én uramat, az Úr Jézus Krisztust, aki az életét adta értem, megbántsam. És mit okoskodok én azon, ha egyszer az Isten igéje azt mondja, hogy már pedig az bűn. Sőt, testvérek, itt okkult kérdésről van szó. A túlvilág sötét oldalához való kapcsolati kérdésről van szó. Hát ami oda tartozik, az Isten mind utálja. Ezt ő mondja. Nem csak, hogy azt utálja, ami oda tartozik, hanem azt mondja, azt is utálja, aki ilyeneket csinál. Felolvasom nektek, azért olvasom fel, mert sokan ezt tudják, teljesen tisztában vannak ezzel a kérdéssel, amit az 5 Mózes, ugye 18.9-től az Úr elmond, már akkor elmondja ezt Mózesnek, amikor még be sem mentek az ígéret földjére. Ha bemegy arra a földre, amelyet az Isten az Úr ad néked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Tudnélik, azok pogányok voltak. Ne legyen olyan nálad, aki a fiát vagy a leányát áldozatul elégeti. Mert feláldozták a gyerekeiket a moloknak. Ne legyen jós, jövendőmondó, se varázslás tűző. Itt meg kell állnom, mert az emberek egyszerűen nem értik, és itt okoskodnak mindig, hogy az akupunktúra jó. Hát kérem szépen, mi az akupunktúra? A kisgyerekek is sajnos tudják, ezt hittanórákról tudom, hogy azt tudják, hogy milyen jegybe, milyen csillagjegybe születtek, de azt nem tudta egy se közülük, akárhányszor kérdeztem, hogy kinek a nevére vannak megkeresztelve. Tehát mit csinál a kínai varázsló? Rávetíti a te csillagképedet a testedre, és a kínai vallás és hiedelem szerint a gonosz és a jó erők, a ying és a yang, ha megbomlik az egyensúly, akkor a kozmoszba felborul a rend, és a te tested is egy kis kozmosz, akkor benned is felborul a rend, és ezt varázstűkkel, a csillagpontokba szúrt varázstűkkel állítják helyre. Hát most nem mondja nekem ezt senki, hogy ez tudománya, semmi közel, idegvégződések, semmi közel. Tiszta kínai varázslás. És nem lehet megmagyarázni még hívő embereknek, hogy nem ennyi csináld. Azt mondják, hogy miért, mi van abban? Ja, hát ez itt mondja az Úr, hogy ne legyen varázslás tűző. Minden olyan, mi a varázslás? Próbáljuk megfogalmazni. Minden olyan vallási vagy mágikus cselekmény, amivel az én akaratomat rá akarom kényszeríteni az istenekre vagy az Istenre. Ez a varázslás lényege. Olyan mágikus és vallásos cselekmény, amivel én elérem a gyógyulást vagy bármi mást. Hát ezt az Isten utálja. Ezt én nem kényszeríthetem őt, őt csak kérhetem. Tehát ne legyen olyan nálad, aki jövendőmondó, vagy varázslástűző, jelmagyarázó. Hát most tessék elképzelni, ez a jelmagyarázás. Tessék bármelyik folyóiratot, újságot elővenni, tele vannak a horoszkóppal. Ősi babiloni vallás. Csillagjóslás. Jel, magyarázat. Ez. És mit csinálnak az emberek? Nézik a horoszkópokat. És nem veszik észre, hogy Isten sértik meg, ahelyett, hogy Bibliát olvasnának, ahelyett az ördögöt kérdezik meg. Mert a jós is az ördögöt kérdezik meg. Egyszer az erőművel egy kolléganőm odajött hozzám, és azt kérdezte tőlem, hogy miután elmondta, hogy fiatal lánykorában elment a jóshoz, az elmondta neki, hogy milyen lesz majd a férje, meg hogy két kislánya fog születni, és amikor a két kislány felcseperedik, itt jön az ördögi, téged meg át fog ütni az autó. És akkor rámondja nekem az a fiatal asszony, hogy hát ez minden bekövetkezett. És most engem el fog ütni az autó. Mondtam, igen. Ez nem vicc, igen, el fog ütni az autó. Miért? Mert aki elmegy a Jóshoz, az az ördögöt kérdezte meg a jövője felől. Magyarul felhatalmazta az ördögöt, hogy bele beszéljen az életébe. Tessen kérte, milyen rettenetes dolog? Fölhatalmaztam az ördögöt, hogy a jövőmet a kezébe tettem, és el fogja ütni az autó. És akkor kérdezte ez a fiatal asszony, hát mondom, tagadd meg, könyörögjünk az Úrhoz, hogy ne üssön el az autó, hogy az Úr roncsa le az ördög munkáit, mert csak így szabadulhatsz meg tőle. És ma is él az asszony. Tehát értitek, hogy ezeket halálosan komolyan kell venni. Hát az Isten figyelmeztetett bennünket. Vagy igéző. Hát tessék megnézni a pszichiátria, a pszichológia, mindezzel mit sem törődik, és gyógyító eszközként használja a hipnózist. Mert a hipnózis az igézet. Miért baj a hipnózis? Testvérek, az olyan, mint a nemi erőszak. Ez egy szellemi erőszak. A másik szellemébe behatolok, és leigrázok. És erőszakot követek el rajta. Ez a hipnózis. És aki ezt engedi, az Úr ellen véd. Ne legyen közöttetek igéző. Ne legyen átokmondó. Hát ezt aztán nem kell megmagyarázni, hogy mi nem arra kaptunk mandátumot, hogy átkozzunk, hanem hogy áldásoljunk. Aztán azt mondja, se szellemidéző. Hát most jutottunk el ahhoz a ponthoz, hogy tulajdonképpen akkor az Úr Jézus megmondta, hogy nem lehet szellemet idézni. Hát nem jöhetnek vissza szellemek. Ugye azt kéri Ábrahámtól ez a pokolbeli gazdag, hogy hát küldd el Lázárt az én atyám házához, öt testvérem. Ugye látjátok, milyen döbbenetes? Akkor már lát. Akkor már látja, hogy van öt testvére, akikkel nem törődött lelki értelembe. Lehet, hogy ott vigadoztak az ő asztalánál, és lehet, hogy mi is így éljük a mi családi életünket, hogy mi jól meg vagyunk egymással, ha meg vagyunk. Ott mindenről szó van, csak éppen az Úr Jézusról nincs szó. Ott mindenről szó van, csak az ő országáról nincs szó. Értitek? És ennek az embernek érdekes, most föltámad a lelkiismerete. Most fontos neki az öt testvére. Amíg itt volt, nem volt fontos. És most nekem fontos. A testvéreim, a rokonaim, a gyerekeim, unokáim most fontos az örök életük. Mert itt most arról van szó, ide ne kerüljenek a gyötrelem helyére. És nincs szellemidézés. Márpedig nem is gondoljátok, hogy mennyi ember gyakorolja a szellemidézést. Nem is gondoljátok. Nem csak úgy, hogy elmennek szeánszokra, meg szellemidézőkhöz. Ahogy az egyik kolléganém mondta, akinek pár éve meghalt a férje, hát kimegyek a papához, megbeszélem vele a dolgokat. Hiába mondtam neki, hogy ne tessék már kimenni, mert nem lehet vele beszélni. Hát de akkor is. De mondom, veszélyes játék, mert ezt kihasználja az ördög. Tudjátok, miért veszélyes megszólítani a halottakat? Mert az ördög azonnal jelentkezik. A halott helyett. Egy démon jelentkezik a halott helyett. És ők látnak a szellemi világba, és úgy becsapják az embert. Én nem egy emberrel beszéltem, akik eljártak ilyen szeánszokra. És mindig azzal érveltek, de nekem megmondta a szellem, aki a médium által beszélt. Nekem megmondta a szellem, és igaza volt, és a titkainkat is tudta. Hát persze, hogy tudja, mert a démon lát. És bolondá teszik az embereket. Egy édesanyja, aki elvesztette 24 éves fiát, és bevallotta nekem, hogy Ő is, a férje is teljesen Isten tovadók. De azt mondja, most megrendült a tagadásom. És így mondta nekem, az lehetetlen, hogy az én fiam nincs többé. Ugye? Micsoda pillanat egy édesanyja életében, meghal a 24 éves fia, aki éppen akkor diplomázott egy ostoba autóbalesetbe. És akkor nincs többé. És hol kereste a fiát? A spiritisták között. Hozott nekem egy könyvet, amit a spiritiszták világszövetségének a vezetője, egy volt katolikus pap írta. Én életemben mindent el tudtam olvasni, imádkozva a mormon könyvet, minden szörnyűséget el tudtam olvasni. Ez volt az a könyv, amit nem tudtam elolvasni. Pár lap után, én nem tudom elmagyarázni azt az érzést, mintha a pokol gőze csapott volna meg engem. Valami borzalmas volt az a könyv. Úgyhogy nem tudtam tovább olvasni. És az emberek mennek ezek után a dolgok után. Hát az Úr nem véletlenül mondja meg, hogy ne, hát ne legyen szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Hát nem elég világos. Csak annyit a jövendőmondókról, hogy ott van az a kis történet, amikor Pál apostol Filippibe szolgál. És ugye egy kis rabszolga, jövendőmondó lány olyan szépen mondja, hogy ezek az emberek azok, akik nektek, akik a magasságos Isten szolgái. Micsoda gyönyörű propaganda Pálék mellett. És Pál kiűzi belőle a jövendő mondásra, itt ezt hát tudjuk tovább a történetet, de tudjátok ott az eredeti görögben mi van leírva? Piton lélek. Kígyó lélek, azt van leírva. A jövendő mondás lelke kígyó lélek, ördögi lélek. És Mózes könyvében olvassuk, hogy akiből, ha egy férfiről és asszonyból jövendő mondás lelke szól, azt meg kellett kövezni. Azt ki kellett írtani Izraelből. Mert az ördög szolgálja. És ezeket mi félvárról vesszük. És akkor befejezésül azt mondja az Úr, tehát se jövendő mondó, se halottaktól tudakozó, mert utálatos az Úr előtt mind az, aki ilyeneket cselekszik. Tehát nem csak a cselekmény utálatos Isten előtt, hanem aki ilyeneket cselekszik. Hát ezért őrizze meg bennünket az Isten attól, hogy a sötét világ hatalmába kerüljünk. Tessék eljönni, rettenetes dolgokat láttam és tapasztaltam. Volt egy asszony a gyülekezetünkben, aki megtért. Elmondta a bűneit, aztán én rákérdeztem, hogy okkult bűnei is voltak. Hát először nem tudtam, miről van szó, akkor elmagyaráztam neki, és kérdezgettem. Jövendőmondó, már volt, volt. Hát egy csomó, kiderült, hogy egy csomó okkult bűnben benne van. És mondtam, hogy hát ez a legsúlyosabb bűn. Hát kis ilyen, csak udvariassággal nem nevetett ki. És ez az asszony örökké kavart a gyülekezetbe. Még a magál életünkbe is bele akart kavarni. Egyszer az Úr nagyon rám terhelte, mert oda járt bibliaórára. Nagyon rám terhelte, és azt mondtam neki, jöjjön el hozzám, megmondtam melyik napon, mert szeretnék magával beszélni. Eljött. Újra elmondtam neki, tessék komolyan venni az okkult bűneit, mert az út nem veszi észre, hogy lefelé visz az út. Hát meg kimosolyolt megint. Nem részletezem. Olyan dolgokat csinált, vett két vállalat a gyülekezetnek. Ha nem az ő vázáját tették föl a asszonyuk, akkor nem jött be a templomba. Egyik alkalommal bejött, aztán vette észre, hogy mégse az övázája van. Mikor kijött a templomból, úgy ordított velem, hogy én velem a katonaságnál se ordítottak úgy. És másnap ott hagyta a gyülekezetet, megmondta, hogy többet nem teszi be a lábát a gyülekezetbe. Testvérek, nem telt el 2 hónap. Ez az asszony eltűnt. Én hiába szóltam a rendőrségnek, kereste a család, mindenki, nem került elő. Némi sejtésünk van, hogy mi lett vele, meggyilkolták, de egy rettenetes ítélet volt ezen az asszonyon, és én most mondom el ezt másodszor, mert nem is tudtam elmondani sokáig ezt a történetet. Annyira megrázó volt. Annyira szívben markoló volt, hogy ott a szemem előtt veszik el egy lélek, és tehetetlen voltam. És olyan sokszor újra és újra tapasztalom, mindenről lehet beszélni emberekkel. Házasságtörésükről, parázsaságokról, lehet beszélni lopásokról, hazugságokról, de ha ezt érintem, akkor tiltakoznak. De miért? Azért, mert az a sötét hatalom fogja őket. Hát meneküljünk ezek elől, és mondjuk el az embereknek, hogy ezzel nem lehet játszani. Ezek félelmetes dolgok. A sátánnak szolgáltatom ki magamat akkor, amikor ilyeneket cselekszem. És iszonyú ítéleteket olvashatunk a Bibliából. Azt mondja Ézsaiás 2:6-ban az ige, hogy elvetetted népedet, Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal. Olyanok, mint a filiszteusok. Jövendőmondókra hallgatnak. Elvetetted népedet, Jákob házát. Akkor is már keleti szokások. Pont ugyanaz volt, mint ma. Ugyanaz. És az embereket akkor se lehetett beszélni, még se lehet beszélni. Azt mondja az Úr a népének, most nem keresem ki, nem mondom el, majdnem szó szerint mondom az igét. Ti, akik elhagytátok az Urat, és a sors istennőnek terítettek asztalt, és a szerencse istennek mutattok be áldozatot, fegyver lesz a sorsotok, valamennyien vágó hidra kerültek. Ilyen igék vannak. Vagy, akik bűvös szalagokat varrogattok, meg bűvös kendőket készítetek, és a lelkekre vadásztok. Vagy, a férfiak fát szedegetnek, a fiak tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig süteményeket készítenek az ég királynőjének. És jön az ítélet. Hát tele van az Ószövetség ezzel. Ezért mentek a babiloni fogságra. Ezért történt annyi szörnyűség Izraellel. És most nézzük meg a keresztény életünket. Hát nem erről van szó. Hát bizony. És az Úr azt mondja, hogy onnan nem jöhet vissza senki. Hála legyen neki. Sokan arra hivatkoznak, ó, hát ez nem így van, ott van az igében, hogy elmegy Saul az endori halott idéző nőhöz, és megidézi Sámuelt, és jön Sámuel. Hát kérem szépen, aki így gondolja, nagyon téved. Ez nagyon téved. Hát ne tessék azt gondolni, hogy egy boszorkány, az Úr egyik legnagyobb profétáját majd kiparancsolhatja az üdvösségből. Hogy Isten majd kiadja. Hát itt mondja az Úr, hogy nem jönnek vissza a szellemek. Hát nem jönnek vissza a halottak. Sámuel se jött vissza. Akkor mi az? Egy démoni jelenség. Hát itt a becsapás. Egy démoni jelenség. Tehát ne hivatkozzunk, mert az igében teljesen világos. Ilyen nincs. Nem jönnek vissza a halottait. Nagy közbevetés van. Isten nem engedi. És a nagy félelmes dolog, hogy jönnek a démonok, és belépnek, és beleavatkoznak a hívő életedbe, ha ilyet cselekszel. Tehát ez azért úgy gondoltam, hogy ezt el kell mondani, mert ha nem mondjuk el ezeket a dolgokat világosan, lehet, hogy téged testvére nem érjük. te körül vagy véve olyan emberekkel, akiket érint. És nekünk, ha szeretjük őket, akkor szeretettel inteni kell. És nyugodtan elmondhatod, én is ebből szabadultam meg. Én is belekeveredtem, most magamról beszélek. Én is belekeveredtem éppen egy hipnózis játékba. Egy hipnotikus játékba. És mi lett a következménye? A hívő életemben az lett a következménye, hogy a legszentebb pillanatokban tisztátalan gondolataim lettek. Nem akartam, menekültem, sírva könyörögtem az Úrhoz, hogy szabadítson meg. És nem volt szabadulás. Egész addig nem, még egy lelki gondozóval meg nem beszéltem a dolgot, és rá nem világított, hogy hoppá, te ezt tetted, és ez bizony utálatos az Úr előtt. Bocsánatot kértem, megtagadtam, többet nem jött. És ezek az okult dolgok mindig félelmet gerjesztenek, olyan félelmet, aminek nincs oka és alapja. Mert valaki, mit tudom, én fél a szívinfarktustól, ennek megvan a reális oka. Vagy fél a betöröltől, aztán jobb elárja az ajtót, ennek is megvan a reális oka. De amikor nem tudod megmondani, mitől félsz, csak rettegsz, és nincs a szívedbe békes, akkor biztos, hogy okult dolog van a háttérben. Tehát ezeket nekünk tisztába kell lenni a körülöttünk élő emberek miatt is, önmagunk miatt is. Sok hívőtestvér, ezért ezt hozzá kell tennem, eltelik 20-30 év. Már rég letett minden okult bűnét, meg nem is csinál semmit. Aztán olyan dolgokat tapasztal, mintha okult bűnöket követett volna el. És akkor jönnek hozzám is ilyen testvérek, hogy hát én valamit talán akkor nem tettem le. Nem testvér, nem erről van szó. Engedetlen vagy. Azt mondja az Úr Sámuel által Saulnak, olyan az engedetlenség bűne, mint a varázslás bűne. Tehát sok hívő testvér nem azért él át megint lelki bizonytalanságot, kétségeket, belső gyötrelmeket, félelmeket, meg akár káromló gondolatokat, mert újra valami okult dolgot követett el, vagy valamit 30 éve nem tett le. Nem erről van szó, hanem bizony, ha engedetlenek vagyunk az Úrnak, következetes engedetlenségbe élünk, akkor ez olyan lelki következményeket eredményez, mintha okult dolgokat, olyan az engedetlenség bűne, mint a varázslás bűne. Azt mondja, jobb a szófogadás, mint a kosok kövérje. És jobb az engedelmesség, mint a véres áldozat. Tehát az Úr elvárja, hogy mi engedelmesek legyünk, hát ezekben a dolgokban meg pláne. Azok legyünk, és ne okoskodjunk, hogy ó, hát ez nem az, ez még belefér, nem mondjunk ilyeneket, nem fér bele semmi, ami nem tőle való. És nagyon érdekes, hogy ez az ember elkezdi félteni a testvéreit. És ez nagyon jó ez a történetben, hogy félti a testvéreit. De késő, itt kellene féltened a testvéreidet. És most nem csak a fizikai, a biológiai testvérekre kell gondolnunk, hanem a lelki testvéreinket is kellene féltenünk, szeretnünk gyermekeinket, rokonainkat, barátainkat. Tehát nagyon fontos, hogy megtanuljuk ebből az igéből, hogy ne akkor kezdjünk okoskodni, mikor majd késő, hanem most fogadjuk meg az Úr tanácsát, hogy most jusson eszünkbe, ami Lázárunk, most jussanak eszünkbe, ami testvéreink, akiket ránk bízott az Úr, most tegyünk értük meg mindent, amit meg kéne tenni, hogy ne terhelje meg ez a mi lelkiismeretünket, és ne válasszon el bennünket az Úrtól. Tehát beszéltem az okult dolgokról, persze nem csak az okult dolgaink választanak el bennünket a mi Istenünktől, hanem, hogy az ige mondja, a ti bűneitek. Tehát a bűn egy falként mered köztem és az Isten között. A bűn egy nagy szakadék. Beleérte az okult bűnt is, meg a nem az okult bűnöket is. És ez ebbe a világba is egy nagy szakadék. Ebbe a világba is elválaszt. De ezt a szakadékot áthidalta a kereszt. És ez az igazi evangélium, hogy itt meg lehet térni. ördögi megkötözöttségből. Láttam testvérek, igazi megszállottakat megszabadulni. Csodálatos dolog. Nincs az a mélység, amiből az Úr hatalma kéne tudna szabadítani egy embert. És ezt el kell mondani nekik. Tudom, van egy bűn, amiről nincs bocsánat. Szentlélek elleni bűn. De én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik örökké káromolják az Istent, meg ostobaságokat beszélnek, meg tagadják, nem ők követik el a Szentlélek elleni bűnt, hanem mindig azok, akik valamilyen módon az Úr közelébe vannak, valamilyen módon tudhatnák, hogy kicsoda ő, hiszen mikor mondta ezt az Úr Jézus? Amikor Izrael szakértői, írástudói, főpapjai azt mondták, hogy ördög van benned. Amikor Krisztus valaki elveti és ördöginek ítéli. Na erre nincs bocsánat. De persze nem az Isten tagadó káromlókról van itt szó, hanem azokról, akik tudhatnák, hogy kicsoda Jézus. És ne ezzel a bűnnel foglalkozzon az ember elsősorban, hanem azokkal a bűneinkkel, amiket valóban minden nap elkövetünk, ami elválaszt bennünket a mi Istenünktől. És itt ez a fal leomlik. Ez a fal örökre nem tud elválasztani. Az a fal, igen, ami odalát van, az lebonthatatlan. Az olyan közbevetés, ami áthatolhatatlan. Itt minden fal leomlik. Itt minden bűn megbocsáttatik. Itt minden embernek lehetséges az üdvösség. Ez ebben a csodálatos. És az az ember olyan dolgok miatt aggódik, amik jogosak, de már késő. Azért itt terheljen meg bennünket az Úr. Tehát befejezésül azt szeretném mondani a testvéreknek, hogy még egyszer felolvasta ezt az igét, hogy ott nincs semmiféle csillapító, a pokol az pokol. És a pokolt azt teszi rettenetessé, nem lehet megváltoztatni. Az evangélium pedig azt jelenti, most megváltoztathatod. Most itt vagy ebben a világban, most lehetséges, most minden lehetséges. Beszéljen a lelkükre Lázár. Hát Lázár nem fog a lelkükre beszélni, tudjuk a folytatást, amit az Úr így mond, hogy van Mózesük és prófétájuk, hallgassanak azokról, majd holnap erről lesz szó. Tehát Isten, maga az Úr Jézus visszautal bennünket az igéhez. Mindenféle okoskodástól, kíváncsiskodástól, mindenféle vallási módszertől visszautal bennünket az igére. És ott mindent megtalálhat. Abban mindent megérthet. Te is, a testvéred is, csak élnünk kell az igével. Imádkozzunk. Uram, tudjuk, hogy vannak sötét erők, és Te hívtad fel erre a figyelmünket. Óvd meg bennünket minden felületességtől, a sátánnak minden csalásától, minden tévútra csábító ígérgetéseitől, óvd meg bennünket. És óvd meg bennünket, Uram, a sátán személyes támadásaitól is, hiszen tudjuk, sokszor tapasztaljuk ezt, de azt is megtapasztaljuk, hogy a Te szárnyaid alatt teljes a védelem. Köszönjük, hogy nálad van egyedül a megoldás. Te tudod befedezni a mi életünket, Te tudsz megőrizni bennünket, és szeretnénk a mi életünket, a gyülekezet életét, családunk életét, szeretteink életét, és mindazokat, akiket ránk biztal, Uram, a Te kegyelmedbe ajánlani. Védjed meg, Uram, a Te népedet, könyörülj meg rajtunk, tarts meg bennünket. Amen.